Üdvözlök mindenkit itt a Bölcsek Köve újabb adásában. Én Benzsó vagyok, itt van velem Barnabás.
Sziasztok!
Ebben a podcast sorozatban pedig popkultúra filozófiával foglalkozunk, a műveknek, filmeknek, könyveknek és bárminek, ami még a popkulturális mű kategóriába tartozik, a mélyebb jelentés rétegével próbálunk meg foglalkozni, és ma a Django elszabadullal fogunk foglalkozni.
Így van, ez Quentin Tarantino 2012-es filmje, nagy-nagy siker volt, ma is nagy népszerűségnek örvend. Ugye ez egy western, egy modern western tulajdonképpen, illetve szerintem mondhatjuk rá azt is, hogy ez egy bosszú pornó műfajilag, úgyhogy a legelején erről szeretnék beszélni, magáról a Tarantino jelenségről, az erőszak ábrázolásáról és a bosszú pornóról, és aztán térnénk rá a film mély elemzésére, leginkább a karaktereken és a film elemzésen keresztül. Úgyhogy vágjunk is bele. Tarantino az a rendező, aki szinte mindenkinek a nagy kedvence. Ő a rendező szupersztár, amivel nekem nincsen semmi bajom, hiszen egy nagyon tehetséges író-rendező, olyan dialógokat tud írni, amiket senki más, nagyon jó szituációkat tud teremteni, amik ilyen feszültek, izgalmasak, látjuk, hogy több műfajban is megállja a helyét, de mindig Tarantino marad, mert neki van egy ilyen sajátos stílusa.
Igen. És mindig szórakoztató egyébként, de ez fontos hozzátenni, hogy még amikor ilyen úgy tűnik, hogy valami komolyabb témával foglalkozna, vagy stb., mint mondjuk a rabszolgaság, akkor nem valamilyen depresszív művet csinál, hanem akkor is egy ilyen élmény mozit csinál egyébként. Tehát lehet egyébként a Tarantinónak ez a legjobb megfogása az ő stílusának, hogy az ő filmjei, mint egy ilyen, és most nem ilyen pejoratív értelemben akarom mondani, hogy olyan, mint egy ilyen hullámvasút, hogy egy ilyen ride, amin így részt tudsz venni. Tehát nagyon jó flowjuk van.
Így van, meg szerintem neki ez az egyik nagy előnye, hogy nagyon közérthetően tud beszélni, és így fogalmazok, meg népszerű tud maradni, tehát ő bent marad a popkultúra kategóriájába, akárhogyan nézzük, és mégis azt mondjuk, hogy ez annyira összetett, hogy ez egy komoly művészeti alkotás, és közben pedig nem spórolja le a rázós témákat. Igen. És nekem különösen tetszik, hogy ő nem prédikál ezekről, de mégiscsak állít valamit. Tehát én azt gondolom, hogy például a Django-ban ő erről a rabszolgaságról, meg a rabszolgatartókról ő állít valamit. Tehát nem csak egy szórakoztató filmet csinált, ami ebben az érában játszódik, bár valószínűleg ő ebből indult ki. Úgyhogy szerintem ez a szórakoztatás, meg hogyha mondhatom ezt, hogy ez a vélemény alkotás, ez neki megy, úgyhogy ne üsse egyik a másikat. Foglaljuk össze, hogy mi egy Tarantino film jellemzője. Honnan tudod, hogy egy Tarantino filmet nézel, hogyha elraboltak, és bevisznek egy moziba, és filmet nézel, amiről sose hallottál. Akkor szerintem egyrészt a dialógok, hogy sok dialóg van benne, ami nagyon szellemes.
Tele van jó zenék. Ez sem egy utolsó dolog egyébként, hogy Tarantino mindig odafigyel a soundtrackre is.
Így van, ez majd a Django-nál különösen fontos lesz. Akkor van benne valamennyi groteszk, szerintem, hogy azt érzed, hogy ez olyan vicces, de egyben fura. Ez a Django-nál az, amikor ezek a Ku Klux Klános figurák, amikor a maszkokat felveszik, és hogy de nem látnak ki belőle rendesen, és akkor ebből kerekedik ott egy vita. és hogy ez egy konkrét ilyen veszekedés lesz, tehát nem egyszer oda szól valaki, hogy nem lehet kilátni ebből. hanem leállnak, és akkor elkezdik így morni egymást. Szerintem,
Igen.
hogyha ezt meglátnám egy moziban, nélkül, hogy hallottam volna bármit a Django-ról, ebből biztosan tudnám, hogy ez
Igen,
egy
igen.
Tarantino film. És a másik egyáltalán nem elhanyagolható faktor, az pedig az erőszak. Tehát
Ja.
rengeteg verekedés,
Vér.
lövöldözés, vagy kaszabolás van, és sok-sok vér, irreális
Rengeteg
mennyiség
vér,
vér.
igen.
Akkor a Django-nál nem jön elő, de mondjuk a Kill Bill-nél igen, vagy a Kill Bill-nél markánsabban, hogy valamennyire itt szereti váltani így a stílusokat. Ugye a Kill Bill-nél van animációs rész
Ja, tényleg,
például.
igen.
A másik pedig, hogy rengeteg filmes utalás van benne, vagy filmes, tudom, lopás, tehát olyan
Jaj.
beállítások, ami egy az egybe utal egy másik filmre.
Jaj.
Ugye, mint például a Ponyvaregényben a táncolós jelenet, szerintem egy hasonló van valamelyik Fellini filmben, talán az Édes Életben. Igen, mert ezt még fontos tudni Tarantinoról, hogy ő nem csak filmkészítő, hanem még a filmeknek a nagy szerelmese, és állandóan filmet néz, mindenfélét, olyanokat, amikről mi valószínűleg nem is hallottunk volna, tehát az ilyen magas kultúrájú, ilyen Godard, meg Fellinitől kezdve az underground japán filmeken át mindent megnéz, és mindent hasznosít.
Igen.
És azt gondolom, hogy valamennyire talán így is kezd neki a filmjeinek, hogy szerintem, hogy a fejében van, hogy na, szeretnék csinálni egy westernt, és akkor úgy nekiáll a Django-nak, ami egyébként egy remake, ez fontos tudni, hogy már
Igen,
volt egy ilyen film, hogy
a 66-ban volt a Franco Nero-val, aki fel is tűnik a Django elszabadulva egyébként.
ja, igen, van egy ilyen cameo szerepe.
Igen. De egyébként
Oké.
érdekes tűnő, hogy ez a Django karakter egyébként annyira, csak egy pont ennyit tudtam róla, de azt is se tudtam, mielőtt először láttam volna a Django elszabadult. De egyébként csomó Django filmet csináltak, mert hogy azokban az években az ilyen szerzői jogi törvények nem voltak még ilyen nagyon kőbevésettek, vagy ilyen nagyon lazák voltak Olaszországban, mert ugye ez ilyen spagetti western volt eredetileg, és hogy aztán ezért így csomó Django filmet csináltak még, ahol nem is szerepel a Django, mondjuk csak berakták a film címébe, hogy többen megnézzék, meg ilyenek.
Aha,
Ja, de
ezt
még
nem
olyan
tudtam,
is,
igen.
olyan Django film is van, amiben a Terence Hill játsza a Django-t egyébként.
Tényleg.
Igen, azt hiszem.
Rendben, tehát amit Tarantinónál szerintem előszokott jönni, így mint kritikaként, hogy fetisizálja az erőszakot. A lábakon túl, tegyük hozzá. Tarantino szeretné mutatni
Tényleg,
a női lábakat.
ezt még hozzá lehet rakni, hogyha elrabolnak és megnézetnek veled egy filmet, hogyha tudod, ha rengeteg láb van benne, akkor az egy Tarantino film.
Igen, de neki vállaltan lábfétise van. De persze lehet, hogy ezt csak mondja, hogy ilyen érdekesebb, meg furább csávónak tűnjön. Mindenesetre ezt állítja, és tulajdonképpen hihető is, hogyha megnézed a filmjeit.
Filmjeit,
De
igen.
nem ezt szokták igazából kritizálni, hanem ezt a rengeteg erőszakos jelenetet, és ebbe se azt, hogy sok ilyen jelenet van, mert más ilyen film is van, hanem úgy tűnik, mintha ő ezt ilyen öncélúan csinálná, mintha élvezné azt, hogy itt vérontás van, és hogy ennek igazából semmi értelme nincsen, és hogy mennyire rossz már, hogy valaki úgy csinál filmet, hogy fú, de jó, mert mindenféle erőszakos dolog van benne, és hogy pedig ezt élvezzük nézni. Tehát ez olyan, mintha kicsit ilyen, így mindannyian szadisták lennénk, vagy legalábbis nagyon erős, agresszív hajlamaink lennék.
Ja, bár mondjuk a Tarantino ugye többször lenyilatkozta, hogy a valóságbeli erőszakot ő azt elítéli maximálisan, tehát és azért látni kell, hogy a filmben is ezzel a túlzott erőszakkal, hogy ő nem egy ilyen valós erőszak ábrázolás akar, hanem egyfajta ilyen túl dramatizált, vagy nem is tudom, ilyen
Lehet, hogy
hiper...
hülyén hangzik, de szerintem azt mondhatnánk, hogy rajzfilmszerű.
Ja,
Abban az
igen.
értelemben, hogy a rajzfilm is ilyen elnagyoltan mutatja a dolgokat.
Igen.
Ugye szerintem ez fontos, mert így valamennyire eltávolít a dologtól, így valamennyire nem látod ezt igazi
Igen,
erőszaknak.
jaj.
Tudod, hogy valójában nincs ennyi vér, meg szerintem, amikor ilyen jelenet van, ott van zene. És ráadásul, hogyha a zene az hangos és pörgős, akkor még kevésbé tűnik realisztikusnak, kevésbé éled át az erőszakot, mert valahogy a benned ilyenkor generálódó feszültséget, mint hogyha a zene levezetné. Mert szerintem egészen más, amikor valamilyen realisztikusabb, erőszakos jelenet van, és közben nincsen zene, az sokkal jobban megvisel. Aztán, ugye erre mondjuk például Lars von Trier Antikrisztusának a vége felé, most nem szeretném elmondani, de ott történnek durva dolgok, és akkor ő azt minél realisztikusabban, minél naturalisztikusabban próbálta ábrázolni, és az a sokkal, sokkal durvábban hat a nézőre, szerintem azt semmiképpen nem élvezzük nézni, és semmi nem utal arra, hogy ezt nekünk élveznünk kellene. Itt Tarantino, mintha így a film nyelven is üzenné, hogy de hát ez nem igazi, hogy ez az egész, ez egy ilyen játék. És így tulajdonképpen annyira már nem is tűnik durvábbnak, vagy másnak, mint amikor, nem tudom, Bud Spencer meg Terence Hill verekednek. Azt
Igen.
is élvezed nézni, de ott is tudod, hogy ezt nem lehet igazából komolyan venni.
Igen.
Nincs olyan, hogy olyan hangot ad ki az ütés, mint a Bud Spencer filmekbe. Nem tudsz szerintem annyi embert ököllel megütni, mert azt feltételezem, hogyha egy valakit erősen megütsz ököllel arcon, akkor utána te más már nem fogsz megütni, akkor utána neked forogatást kell tenni a kezedre, mert annyira fog fájni.
Igen. Másrészt én még annyit hozzátennék, főleg itt a Django-nál, hogy Tarantino egyébként kétféle erőszak ábrázolás módot használ. Ugye az egyik az, amiről beszéltünk, ez a rajzfilmes, amit az úgymond rossz fiúk kal csinál, tehát hogyha amikor bármi úgymond gonosz ember van, vagy stb., akkor ő neki szét lehet locsantani a fejét, lehet, és spriccelhet a vér, meg történhet mindenféle dolog, és ilyen nagyon katartikusra van beállítva az egész. Míg hogyha a főszereplők közül szenved valaki, vagy a jó fiúk közül, vagy a feketék közül, rabszolgák közül, akkor az nincs is ennyire ábrázolva, gyakran indirekt módon van ábrázolva, nem is látjuk önmagába azt, ami történik, és az sokkal realisztikusabban és fájdalmasan van ábrázolva, és ő ezt nem ilyen rajzfilmes stílusban csinálja meg. Tehát, hogy ne, hogy, a, hogy abban a fajta erőszakban, amit ő ellenük követnek el, te ne élvezkedj, és pont az az erőszak, amit a jó fiúk ellen követnek el, az táplálja szerintem azt a katarzist, ami akkor történik, amikor egy rossz fiút lelőnek a filmben, hogy te is úgymond bosszút akarsz állni azokért az igazságtalanságokért, amit itt a karakterekkel történtek.
Igen, egyetértek. Tehát itt is az történik, hogy a film nyelvvel tulajdonképpen állít valamit, hogy az egyik az olyan fajta erőszak, amin el kell borzadnunk, a másik pedig egy ilyen megmagyarázható. És
Igen.
ezt a néző át is éli, nem csak a Django-nál, hanem más bosszú pornónál, és most, hogyha már ennyit mondtuk ezt, akkor definiáljuk, hogy a bosszú pornó az egy ilyen bosszú álló film, tehát valami rossz történik a főhőssel, vagy annak, aki fontos, vagy azzal, aki fontos a főhősnek, ezért a főhős bosszút áll, és a film jelentős része az arról szól, hogy hogyan áll bosszút, és attól válik pornóvá, hogy ezt így részletesen mutatja, és úgy van megcsinálva a film, hogy a néző elkezdi élvezni, hogy a főhős bosszút áll, és már-már ilyen kélyes örömmel nézi, ahogy a rossz fiúknak
Yeah.
szétlocsantja a fejét.
Igen. Ilyen
És
ugye a Kill Bill is, hogyha már Tarantinóról beszélünk, nem? Szerintem az is
igen,
egyértelmű, de
abszolút.
sorolható, meg a Becstelen Brigantik is, tehát az se nagyon sorolható
Igen.
más kategóriába, igen. Csak ugye, még bocs, annyit hozzátennék, hogy ugye itt a Kill Billnél, meg a Becstelen, vagy nem a Kill Billnél, tehát a Becstelen Brigantiknál, meg a Django Elszabadulnál ez egy ilyen történelmi vonatkozást is kap, hiszen tudjuk, hogy a valóságban ezek nem így történtek, tehát ezek igazából így mint tekintető Tarantinónak, vagy a nézőnek, így a bosszú fantáziájának ezeken a történelmi gaztetteken, hogyha így nézzük, hiszen tudjuk, hogy nem rontottak be, nem tudom, amerikai katonák Hitlerhez egy filmszínházban és sorozták szét, de mégis azért az emberben van egy ilyen katartikus élmény akkor, hogy ezt az embert, aki ilyen sok rosszért tehető felelőssé, azt ott jól kinyírják és megkapják a magukét azok, akik ilyen dolgokban vettek részt, és pont ugyanezt történik itt a Django-ban is.
Igazad van, és talán ezért is jobban átélhető filmek szerintem, mint mondjuk a Kill Bill, mert valami olyasmire épít, hogy az emberben már alapból volt egy ilyen rossz érzés, vagy egy ilyen elítélő érzés a rabszolgatartókkal, meg a nácikkal szembe, és nyilván az emberben benne van, hogy na, milyen jó lett volna, hogyha így jártak volna, vagy hogy milyen jó lett volna, hogyha Hitler megkapta volna azt, amit megérdemel, és akkor így adták volna ki. Ugyanakkor szerintem felmerül a kérdés, hogy de jó-e azért, hogy mi ezt így élvezzük? Mert okay, Hitler esetében morálisan nem is, pszichológiailag mindenképpen meg lehet magyarázni, hogy az emberben azért van egy jó érzés, amikor szétlövik. De jó-e az, hogy beülünk egy moziba, és akkor élvezzük azt, hogy embereket kinyírnak, élvezzük azt, hogy itt valami bosszú történik, hogy meg se kérdőjelezzük a bosszúnak a létjogosultságát, mert itt a Django-ban például, itt, amikor az igazi lövöldözés van, az nem azért van, mert el akarják élni a céljukat, mert máshogy nem szabadíthatnák ki a Django-nak a nőjét, hanem azért, mert a Schulz már
Tovább, igen.
nem bírja tartani, igen, ezt is mondja, miután lelövi a DiCaprio karakterét, hogy bocsánat, nem tudtam ellenállni. Tehát ott már igazi célja annak a vérfürdőnek nincsen. Az
Igen.
már szintiszta bosszú, szintiszta erőszak, és nekünk ez nagyon tetszik, és hogy jól van ez így.
Hát nem igazán tudom, hogy erre mit mondjak, mert ha így nézzük, akkor a film végül is azt állítja, hogy ha a rossz emberekkel teszed az erőszakot, az végül is morálisan elfogadható. Vagy nem tudom, nekem legalábbis így ezekből a dolgokból, mintha ez jönne le.
Elképzelhető, hogy ezt mondja, de szerintem, hogyha jó indulatúak akarunk lenni, akkor lehet, hogy ennek valami olyasmi üzenete van, hogy az igazság eljön,
Jó.
hogy a sors végül benyújtja a számlát, hogy nem tudják DiCaprioék meg a rabszolgatartók ezt megúszni, mert Django elszabadul, és szét lesznek lőve. Tehát ilyenkor az ember, azért tegyük hozzá, hogy nem csak a bosszúvágy hajtja ezt, szerintem sem a karakterek, se a néző részéről, hanem az ember igazságérzete.
Igen,
Úgy
igen.
gondoljuk, hogy az az igazságos, hogyha megbűnhődnek
Igen.
érte. És az igazságérzetünk az csorbát szenvedne, hogyha nem kapnák meg méltó büntetésüket. És úgy gondoljuk, legalábbis mély jelleg belül, hogy ez, hogy megbűnhődnek, ez jó. Hogy ez önmagában jó, ez intrinzikusan jó, hogy aki rossz, az megkapja a büntetését, és hogy Ez nem amiatt jó, mert hogy ennek majd jó következményei vannak, vagy hogy mert ez hasznos, tehát ezt szerintem nem ilyen utilitarista elgondolásból gondoljuk, hanem szerintem ezt egy ilyen kategorikus elgondolásból, hogy a rossznak bűhődnie kell, mert, és ez így van, ez egy ilyen általános igazság. Szerintem ezt mondja a legtöbbünk intuíciója.
Igen, és egyébként, ha megfigyeljük a King Schultz, hogy is mondjam, eszmerendszere is, mint hogyha egy ilyen deontológiai kicsit eszmerendszerrel állna összhangban, ugyanis amikor van az a rész, amikor a Django-val vannak egy dombon, vagy valamin, hogy ott egy begyűjtsenek egy vérdíjat, ugye, hogy egy fickót lelőjenek, aki ott éppen már farmja van, és utána gyerekével, de ő korábban ilyen hihetetlenül rossz dolgokat tett, embereket ölt, rabolt, stb. És ugye a Django habozik, hogy lelője, mert hogy ott van a fia, meg stb. És ugye a Schultz pedig azt mondja, hogy ha a fickó farmot akart volna 20 évvel ezelőtt, vagy valami ilyesmit mond, akkor megtehette volna, de ő úgy döntött, hogy inkább rabol, meg öl. És ebben kicsit ilyen kegyetlennek láthatjuk a Schulzot, hogy de hát végül is ez az ember már jó útra tért, akkor most minek kéne megölni, de a Schulz így az ilyen, ha úgy nézzük, a vak igazságot képviseli ebben a jelenetben mindenképpen, akit nem az nézi, hogy te most azóta mit tettél, hanem mérlegre teszi azt, hogy te egész életedben mit tettél, és hogy azért, amit te tettél, megvannak a következményei, és előbb vagy utóbb utol fog érni az igazság. És ha az akkor, és az igazságot nem érdekli, hogy te már jó vagy rossz ember vagy azóta, vagy hogy mik történtek veled azóta, hanem előbb-utóbb a számla az neked be lesz nyújtva.
Így van, igen, ezzel abszolút egyetértek, hogy a Schulz az kevésbé bosszúálló karakter, ő inkább egy igazságosztó
Igen.
karakter. És ezt szerintem a temperamentumába is látszik. Bár ugyan itt mielőtt meghal, lelövi a DiCaprio-t, az pont, hogy ott nem tudja magát fékezni, de alapvetően ő egy olyan karakternek tűnik, aki tudja irányítani az érzelmeit.
Igen.
Bár van egy rész, amikor szintén nem tudja, amikor ugye azt kéri, hogy ne játszanak Beethovent,
Igen.
mert előtte már mennyi kegyetlenséget látott, és Beethoven neki, mint német származású valakinek nyilván fontos, meg hát ez egy szép zene, és teljesen kontrasztos, hogy hallgathatnak ilyen kegyetlen emberek, ilyen barbárok, ilyen gyönyörű
Igen,
zenét, és
igen,
valahogy
igen.
azt érzi, hogy ez nem helyén való. Tehát Schulz az, aki szerintem egyfajta ellentétét képezi a DiCaprio-nak, meg a többi rabszolgatartó haverjainak,
Igen.
akik legalábbis részben azzal igazolják a rabszolgatartást, hogy a rabszolgák azok alsóbbrendűek, azok hozzájuk képest barbárok, és ezért megtehetik velük.
Igen.
Ugye ez egy ilyen klasszikus, hogy ugye az embereket megilletik bizonyos jogok, de hát őket nem, mert ők igazából nem is emberek, nem ugyanolyan emberek, mint mi, nem annyira értékes emberek, mint mi. És ahhoz képest pedig, tehát Schulzhoz képest a DiCaprioék barbárok. Mert a Schulz, ő ugye német származású, ő tud németül, az angol az neki nem anyanyelve, és mégis jobban beszél angolul, mint azok, akiknek pedig ez az anyanyelve, mert egyszerűen művelt, és sokkal nagyobb a szókincse.
Igen. És ő is még ember számba veszi a rabszolgákat is, tehát hogy pont ő, aki aztán a legműveltebb mindenki közül és a legmagasabb rendűnek tekinthetné magát, ő az, aki mindenkit emberként kezel, és mindenkivel tisztelettel bánik, és roppant udvarias állandóan.
Így van, és azt mondhatjuk, hogy ez így van természetesen is,
Így van.
hiszen Hogyha megfelelő az intelligencia szinted, meg a műveltséged, akkor nem mondasz ilyen teljesen hamis dolgokat, hogy hát ők nem is igazi emberek, meg hogy hát ez feljogosít minket arra. Szerintem pont, hogy ez a műveltsége segíti azt, hogy ezt belássa. Ugye
Igen.
erre Dumas például jó példa, hogy
Igen.
amit mondta, hogy Dumas néger, és hogy de hát ő ott van a DiCaprio-nak a könyvespolcán.
Ja, és valószínűleg a DiCaprio-nak fogalma sincs arról, hogy ki az a Dumas. Lehet, hogy nem is, mert nem a DiCaprio, tehát a karakterről Candy.
Igen.
Ezt ne értsük félre, nem azt mondom, hogy a DiCaprio egy bunkó. Tehát, hogy a Candy valószínűleg nem is olvasta azt a rengeteg könyvet, ami neki ott van az egészén. Másrészt az is már úgymond a barbárság jele, hogy azért, ami így direkten nincs kimondva, de azért látjuk, hogy valami elég furcsa viszonya van neki a testvérével, a húga vagy nővére, nem tudom.
Így van, de számomra ez is egy ilyen Tarantinos, ilyen perverzió, hogy ezt valahogy jó poénnak gondolta, és akkor beletette.
Mondjuk az is lehet, de ebben is van szerintem valami, hogy ez egy ilyen barbár beteg ember, ha úgy nézzük a Candy.
Igen, meg egyébként sznobok.
Igen.
Tehát van egy rész, amikor azt akarja mondani, hogy wunderbar is, hogy azt is nagyon rosszul mondja meg.
Wunderbar.
Igen, meg a haverja, aki elviekben francia származás, és monsieur-nek kell szólítani,
Ja, de
és
nem
kiderül, hogy nem
beszél
franciául.
róla. Ja, Candy, igen.
Ellentétben a Schulz-el, aki franciául is.
És tud, igen.
Azon gondolkodtam, már lehet, hogy ez egy ilyen belemagyarázás, hogy ebből a szempontból Schulz ő valamennyire így az európaiak szimbóluma. Ugye azt is mondani, hogy az Európa azért mégiscsak egy ilyen régebbi, meg egy ilyen magasabb
Igen.
rendű kultúra, mint amilyen az amerikai, főleg akkor még csak ilyen kezdetleges volt. És a másik pedig, hogy ő ugye ilyen igazságosztó. Szerintem, bár lehet, hogy ebben nincs igazam, hogy valamennyire Európa is szeret ilyen igazságosztó, vagy legalábbis akkor, mivel akkor még nem Amerika, hanem az Egyesült Királyság volt a szuperhatalom, ezért Európa volt az, aki kiirányította a nemzetközi ügyeket, meg ilyen igazságosztó szerepében tündöklött. Ugye most már Amerika az, aki azt mondja, hogy
Igen.
mi irányítjuk világot, és mi vagyunk az igazságosztók, meg visszük a demokráciát, meg beszólunk azoknak, akik nem viselkednek jól, akik még annál is rosszabbul viselkednek, azokra meg ledobunk valami bombát. Jó, most nyilván ez egy szomorú dolog, tehát ezt nem akarom ennyire kikarikírozni. Meg tehát ez lehet, hogy ilyen szempontból egy ilyen kritikája is az amerikaiaknak, hogy legalábbis egy részüknek, hogy ők így elszakadtak az eredeti kultúrájuktól, annyira nincsenek is tisztában vele, és mégis ők ilyen felsőbbrendűnek gondolják magukat. Legalábbis azok, akik abban az érában olyanok voltak, mint a DiCaprio-ék karaktere.
Visszatérve még annyit mondanék, hogy ugye a Schulznak ugye arról, hogy ott nem tudott ellenállni, meg stb., hogy azt is úgymond levonhatjuk akár tanulságként, hogy ugye nem jó, hogyha nem csak másokat, hanem úgymond magunkat is elfojtjuk és rabszolgaságba döntjük, hiszen ők ott a Django-val végig szerepet játszanak, hogy ugye bejussanak Candylandbe, és megszerezzék Brünnhildát. És ők ott végig el kell viselniük a Candyt, meg azokat a borzalmakat, amiket ő csinál, és végig kell nézniük, és egy arcizmuk se rándulhat csomószor közben, hogy amikor a D'Artagnan széttépik a kutyák, addig Django végig a Candy szemébe kell, hogy nézzen. És ugye aztán ez így kitör belőlük, hogy miután ennyi borzalmat láttak, a Schulz, ő már nem hajlandó egy ennyire barbár emberrel, ahogy te is mondtad, mint a Candy kezet fogni. Mert Mert egyszerűen nem egy ilyen barbár ember úgy gondolja, hogy le kell lőni. Ez egy gonosz ember, és ugye, mint mondtuk, hogy a Schulz, mint az igazságosztó, mérlegre tette azt, amit a Candy csinált, és az alapján úgy döntött, hogy akár a saját élete árán is itt most igazságot kell tenni, mert annyira sértette az ő igazságérzetét ez a dolog. És azért szerintem nézőként, bár először nekem meglepő volt, hogy ő ott mit csinált, hát végül is tönkretették a saját tervüket. De ugyanakkor, ha mi is az igazságérzetünket nézzük, akkor abszolút azt tudjuk mondani, hogy az ott a Candynek megérdemelt volt végül is, hiszen ő az egész filmben nem csinált más, csak kegyetlenkedett, szemétkedett és felsőbbrendűsködött, miközben egy ilyen alávaló paraszt volt végig.
Így van, igen, meg egyetértek azzal, hogy hogy a Schulznak biztos, hogy ilyen kategorikus nézetei vannak, mert ebben is, hogy ott aztán nem tudta már tartani magát, benne volt az, hogy neki van egy ilyen morális kódja,
Igen.
hogy bizonyos fajta emberekkel nem fogok kezet.
Igen.
És már nagyon sokszor meg kellett alkudnia mégiscsak a morális kódjával, hogy elérjék a céljukat, és akkor ott eljátszották a szerepüket, és volt egy pont, amikor már betelt a pohár, amikor már nem lehet tovább megalkudni a morális kódunkkal, és ki kell állni magunkért, még akkor is, hogyha annak nem lesz jó következménye. Bár valószínűleg az ott inkább egy érzelmi döntés volt, de akkor is szerintem ilyen nézetei vannak Schulznak. Oké, aki még nagyon érdekes karakter, az a Samuel L. Jackson karaktere, akit, hogyha jól emlékszem, akkor Stevennek hívnak
Igen.
benne. Ő is fekete, és valahogyan eljutott oda, hogy ő lett a DiCaprio karakterének a kebel barátja.
Ja, az ilyen ház
Még
vezető,
val
vagy nem tudom, minek hívják, ugye?
Igen, de azért az látszik, hogy ők ilyen szoros kapcsolatban vannak,
Csatornák,
tehát ő
igen.
visszapofázik, és valamennyire hatalma is van, mert van olyan része, ahol úgy tűnik, hogy ő sokkal okosabb a DiCaprio-nál, és mint hogy ez mindkettőjük számára egyértelműbb lenne, hogy ő az, aki kiokosítja, elmondja a dolgot a DiCaprio-nak. És közben meg ez olyan fura, már nem is csak az, hogy ő így feketeként mégiscsak fel tudott kapaszkodni még egy ilyen karakter házában is, hanem hogy mennyire utálja a Django-t, meg hogy mennyire szemétkedik ő is, hogy egyáltalán nem érzi azt, hogy ő hozzájuk tartozik. És ez nagyon visszás. Közben azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy ennek megvan a pszichológiája, hogy ez biztos, hogy van egy ilyen jelenség. És nem tudom, hogy ebbe ez a karakter beletartozik-e, vagy csak szint játszik, mert így tud túlélni, vagy mert azt gondolja, hogy ez célra vezető. De van ilyen, amikor az ember így elfordul a saját fajtájától. Hogy nem tetszik az, aminek ő született, és ezt valahogy úgy kompenzálja, hogy nagyon szidja azokat, akikhez ő tulajdonképpen tartozik. Marx is valószínűleg ilyen volt. Ugye Marx, ő zsidó származású, és az ő írásai tele vannak antiszemita felhangokkal. És erre egyébként azt mondta Hitler, hogy hát aki ennyire utálja a zsidókat, az csak zsidó lehet. És ezt így Marxnak akart ezzel beszólni, de ugye ez Hitler szájából ez nagyon-nagyon groteszknek
Ez
tűnik.
biztos.
Na, tehát én ezt gondolom erről a karakterről, hogy valószínűleg ő is ilyesmi.
Meg hát lehet benne valamiféle irigység is. Ő azért mégsem szabad bármilyen sokat elért ebben a keretrendszerben, amiben ő itt létezni tud, hogy még a Candynek is visszapofázhat, és még akár meg is mondhatja neki, hogy mit csinál, de a Django azért mégiscsak egy szabad ember, ő pedig nem. És a Django egy ilyen felforgatónak tűnhet az ő szemébe, hogy a Steven ő itt mennyi mindent elért, és ő neki ez így jó, tehát mert ugye ebbe a rendszerbe ennyi mindent elért, és akkor itt van valaki, aki lehet nem is, aki nem is dolgozott igazán meg ezért, hogy szabad legyen, mert hát a Schulz megmentette őt. És akkor, hogy mit akar itt egy szabad ember az ő házában, ahol ő ennyit küzdött mondjuk.
Igen, abszolút egyetértek, hogy ez is biztos, hogy benne van. Rendben, akkor még beszéljünk a filmzenéről, mert
Igen, már mielőtt még a
ez jó.
filmzenére térnénk, ha már itt a karaktereknél voltunk, szerintem beszéljünk Django-ról is, hiszen azért mégiscsak ő a
Ja, igen,
címszereplő.
hiszen ő a
Igen,
főszereplő.
bár sok szempontból azt mondhatnánk, hogy nem ő a legérdekesebb karakter, hiszen ő viszonylag ezt a, hogy is mondjam, Clint Eastwood-i vonalat képviseli, egy ilyen szűkszavú pisztoly hős igazából.
Igen, meg neki olyan tiszták a motiváció, nyilván szabad akar lenni, együtt akar lenni a nőjével,
Igen.
ezért megtanul, megtesz dolgokat, aztán bosszút áll. Tehát
Igen.
ő kevésbé tűnik komplexnek, mint a Steven, vagy mint a
Mint vagy
Schulz.
a Candy, vagy igen. Viszont ugyanakkor szerintem az ő története is érdekes, mivel bármennyire is egyszerű, azért elég sok történetben jön elő ez, hogy ő itt ugye egy, mint aki a hős útjára rálép. Igazából, tehát ami ugye a német legenda, amit a Schulz is elmesél, ugye, tehát hogy vannak egyértelmű hasonlóságok közt, hogy van a hős, aki meg akarja menteni a nőt, és van egy idős mestere, az a Schulz, aki őt kitanítja, és akkor együtt megpróbálkoznak, de aztán eljön az idő, amikor a mestertől meg kell válnia, és őnek a saját urává kell érnie, és hasznosítania kell azt, amit a Schulztól megtanult. És a film utolsó kb. Fél órájában igazából ez történik a Schulz halála után, hogy látjuk, hogy azokat a dolgokat, amiket a Schulz csinált, azokat kicsit ő is átveszi, és a saját dolgára alakítja, és így éri el aztán amit akar. Tehát amikor ugye a Tarantinót felrobbantja ott a filmben, mert ugye az egyik fogvatartóját a Tarantino játssza, mert eladják, hogy megy, amikor a kendék elfogják, hogy ilyen bányába küldik dolgoztatni, és aztán ott úgy szökik meg, hogy a helyzetet és az éppen nála lévő rendelkezésére álló úgymond erőforrásokat kihasználva, és a beszédét használva kimanipulálja magát abból a szorult helyzetből, ami tipikusan olyan, amit a Schulztól látunk végig. Ő a szavak nagy mestere, és aki az ilyen szorult szituációkban is ki tudja dumálni magát, és a előnyére tudja fordítani a helyzetet. És itt a Django is igazából ezt teszi. És miután ellovagol, vagy miközben lovagol, szól a zene, ami egyébként szerintem egy bűntény, hogy nincs fenn az eredetibe Spotify-on, a Who Did That To You, hogy hívják, aki csinálta, nem tudom már, nem jut eszembe a neve, valami John valaki, nem tudom, mindegy, egy ilyen híres fickót csinálta, és a dalba szerintem pont ez a fajta igazságérzet jön elő, hogy aminek a szövegébe ugye ilyenek vannak, hogy mit tudom én, hogy ez az én szabad fordításomban fogom mondani, hogy a bosszú az úré, de én teszem meg előbb, vagy valami ilyesmi van mondjuk benne, meg stb.
Igen.
Tehát a dalba is nagyon ez az ilyen igazságszolgáltatás, meg stb. Jön elő, amiben lehet egy ilyen, hogy de ez már csak akár belemagyarázás, de így is értelmezhető, hogy a Django ezt az értékrendszert is átveszi a Schulztól, ezt a fajta igazság szolgáltatást, hogy őt most már nem csak szimplán az vezérli, hogy megmentse a nőjét, amit végül meg is tesz, hanem hogy igazságot tegyen. És végül is ezt is csinálja, hiszen ő nem csak kimenti a Brünnhildát, hanem fel is robbantja ott az egész kócerát, és mindenkit kinyír. Tehát azt mondhatjuk, hogy ő tényleg ment, és benyújtotta mindenkinek a számlát, és akinek ez jutott, annak ez jutott, és ő azt kicsinálta. És ott a film végén, most, hogy nem engedem, hogy ezt még be akarom fejezni, tehát hogy a film végén láthatjuk, hogy ott egy teljes hősi érik a zenével, a beállításokkal, mindennel, és így ott születik meg úgymond az igazi Django karakter, aki a leggyorsabb pisztoly délen, és megy, és mindenhol igazságot szolgáltat.
Így van, meg egyetértek azzal, hogy biztos, hogy ezért volt ez a zeneválasztás. Szerintem többször van így, hogy mintha a karaktereknek a gondolatait
Igen.
próbálná elmondani a zenével. Egyébként John Legend,
John
aki az
Legend,
a
ja, köszi.
ki ez a szám. Ugye a másik érdekes szerintem, hogy nagyon sok rap zenét használ, ami egy westernnél nagyon fura, tehát ettől is újszerű lesz. A másik, ami miatt fontos, mert ugye eredetileg ez volt a feketék, az afroamerikaiaknak a zenéje.
Igen.
És hogyha belegondolsz, akkor ez is visszás, hogy milyen sokáig ők voltak a rabszolgák, meg ahogy elnézzük az amerikai ügyeket, akkor még most sem egészen egyenlőek, vagy legalábbis most is eléggé
Igen.
puskaporos a viszony bizonyos helyeken, és miközben meg itt a zenéjük, amit pedig azért a legtöbb ember szeret, vagy
Igen.
legalábbis nagyon népszerű.
Igen, főleg az utóbbi években a hip-hop reneszánszát éli, ha úgy nézzük.
Igen, és ha belegondolsz, akkor ott van Eminem, tehát hogy ezt a fehérek is átvették, és
Igen.
élvezik, és ők is ugyanúgy csinálják. És nagyon visszás az, hogyha valakinek a kultúrájából egy elemet elfogadsz és szeretsz, de közben pedig mégiscsak alsóbbrendűnek gondolod őket. A lényeg, azt le tudjuk szűrni, hogy nincs igazunk, hogyha azt mondjuk rá, hogy ez egy szimpla bosszú pornó, mert ez inkább egy igazságtevős film, és az igazság érzet sokkal inkább felerősödik benne, mint a bosszú vágy. És ezért azt gondolom, hogy nem kell, hogy semmilyen morális problémánk legyen azzal, hogy Tarantino egy ilyen filmet csinált, és hogy mi ezt élvezzük. És ráadásul szerintem fontos állításokat tesz a rabszolgatartók karakteréről, meg az ő igazolási módjaikról, és ezeknek a fals természetéről. És hogy de mindeközben pedig nem egy ilyen prédikáló filmnek tűnik, hanem egy olyan, amelyik átadja az üzenetét, amit valószínűleg leginkább ilyen tudat alatt fogunk fel, és leginkább egy olyan film, egy olyan utazás, ami nagy élvezettel veszünk részt. Úgyhogy köszönjük, hogyha velünk voltatok, találkozunk a következő részben. Barnabás voltam.
Én Benjo.
Sziasztok!
Sziasztok!